Mindenkinek van olyan kedvenc filmje, ami hatással volt az életére. De vajon hogyan hatnak a filmek azokra az ismert emberekre, akik nap mint nap a nyilvánosság előtt élik az életüket? Mennyire befolyásolta egy-egy film a hivatásukat, a gondolkodásmódjukat, a közéleti szerepvállalásukat, és végül azt, hogy milyen ember vált belőlük. Én Zsoltér Indi Dániel vagyok, ez pedig itt a Privát Vetítő, a szemérmetlenül lelkizős filmes podcast üres emberekkel. Kezdődik az első rész. Mai vendégünk pedig Mérő Vera, aki a Nem tehetsz róla, tehetsz ellene alapítvány alapítója, ugyanis nem régen alapítványá avanzsált, ugye ez az eredetileg Facebook oldalként működő csoport, vagy minek lehet a legjobban nevezni?
Szerintem a közösség egyébként találó kifejezés. Szép napot kívánok mindenkinek. Már csak azért is, mert nem a tagok létszáma, ami mostanra azért elég sok, hanem az aktivitása az, ami szerintem a kezdeményezés erejét adta, és ez az aktivitás és ez a közösségi, minőségi közösségélmény volt az, ami miatt azt gondoltam, hogy ennek mindenképpen érdemes valami kézzelfogható, konkrét formát találni, és hát egyébként meg az élet is úgy hozta, hogy találkoztam dr. Gál Andrással, alapító társammal, aki például Render Erikának volt a sértetti képviselője a Lúgos Orvos ügyében, a Darnózseli Hentes ügyét is ő vitte, vagy a Picskei Gyermekotthont, és ezeknek az ügyeknek a mentén kezdtünk el mi egymással kapcsolódni, és ez itt tulajdonképpen egy közös ötlet volt, hogy na hát akkor nézzük meg, hogy a civil szektorban lehet-e valami újat kipróbálni. Ez alatt azt értettük már akkor is, hogy stratégiai pereskedést csinálunk végül, tehát az áldozat védelembe úgy belenyúlni, akár belülről, alulról úgy megreformálni, vagy hozzá segíteni a státuskót egy megújuláshoz, hogy egy nagyon erős kommunikációt viszünk, és nagyon-nagyon magas színvonalú sértetti képviseletet, áldozatvédelmet mutatunk közben. Tehát úgy járunk elő jó példával, hogy ezt a például, hogy hogyan érdemes egy büntetőügyben a sértett oldalán eljárni, hogy ezt egy nagyon erős kommunikációval toljuk meg, tehát hogy szemléltető példák maguk az ügyeink akár, és az ügyeink mentén, illetve azoktól akár függetlenül is igyekszünk társadalmi tudatosságot növelni.
Sokszor az az érzésem, hogy az tudhat lenni az alapítványnak az egyik legerősebb képessége, akár más emberi vagy női jogi szervezetekkel szemben, hogy nagyon embernyelven kommunikáltok. És ez azért fontos talán, mert se a rendőrségi, se a jogászi bigfa nyelv az talán nem annyira hatékony, mint ahogy az sem hatékony, ahogy emberek felháborodva minősítgetik általában amúgy a nagyon is jogos felháborodásokat kifejezendő az adott ügyeket. Ez volt akkor a tudatos a részletekről?
Én nekem egyébként, amikor megalapítottam az oldalt, akkor még nem volt ennyire kikristályosodott célom ezzel nyilván, mert ez egy adhok, abszolút a semmiből, hát nem a semmiből, de előző nap még nem tudtam, hogy másnap ezt fogom csinálni. De nagyon hamar rájöttem, mert én eredendően kommunikációs szakember, média designer vagyok, és az nagyon hamar kiderült, hogy engem végtelenül érdekel az, hogy az emberi jogok, mint téma az, ami egyszerűen eladhatatlan, vagy egész egyszerűen nem annyira sikerült még megtalálni azt a kommunikációs stílust, csatornát, módozatokat, ami átmegy. És nagyon érdekes módon az derült ki, hogy az emberi jogok iránt érdeklődők, vagy az érdeklődésre rávehető emberek köre, az egyáltalán nem korlátozódik semmiféle módon csoportokra, tehát nem igaz az sem feltétlenül, hogy az érintett csoportok tagjai jobban érintettek lennének abban, hogy foglalkozzanak emberi jogokkal, az sem, hogy tehát mondjuk a nők is ilyen értelemben elnyomott, a legnagyobb elnyomott csoport, és szokás mondani, de az se igaz, hogy kimondottan a nőket érdekelni a legjobban a téma, sőt, mindig büszkén elmondom, hogy a törzs kommentelők az oldalon közel 50-50, vagy inkább igen, hát lényegében 50-50%-ban férfiak és nők, sőt, van a Nem tehetsz róla, tehetsz ellene kibeszélő csoport, ez így 50-55 ezer követőnél már fontos volt, hogy bizonyos témákat, ugye meg alapítványi kommunikációban nem is férnek már bele bizonyos témák, amik eddig belefértek, de hát igény a kibeszélésükre van, és nagyon hamar lett 1000 fölötti létszámú ez a zárt csoport. És ennek a lényegében két olyan igazán aktív adminja van, akik eszméletlen jó munkát végeznek, egy férfi és egy nő.
Szóval, de ez nem volt tudatos? Hogy...
Egyáltalán nem volt tudatos. A nagy oldalon, az 50 ezres oldalon is ott voltak ők már évek óta, és nagyon-nagyon sokat segítettek, hogy az ottani beszélgetéseket mederben tartsák. És akkor én azt csinálom társadalmi munkaképpen, hogy érzékenyítek, és nagyon türelmesen elmagyarázok agressziómentes kommunikációval másoknak akár alapvetéseket, olyasmiket, amiktől már a hajam is kihullik, hogy még mindig magyarázni kell. És nagyon sok emberben megvan ez a türelem, és szerintem ez van olyan jó, mint kimenni ételt osztani, van olyan jó, mint adományokat szállítani vidékre, tehát hogy ez a cselekvésnek egy teljesen valid formája szerintem.
Azt mondtad egyszer egy interjúban, hogy ha igazságtalanul vádolnak meg valamivel, akkor egészen furcsán agresszív leszek, vagy agresszív tudok lenni, és nekem ez egy jó pár évvel ezelőtti interjú, amiből idéztem, és nekem rögtön az vetődött fel, hogy ez a féle agresszió az belőled eltűnt, vagy nagyon visszafolytod magadban, mert ez a kommunikációdon nem érződik.
Hát van némi munkám, úgy nagyjából 30 év munkám van, hogy ne tegyem az asztalra az érzéseimet azzal az intenzitással és azzal az érzelmi töltettel, ahogy azokat megélem magamban közvetlenül. Tehát ezt a zsilipet beépíteni, ebben egyébként tényleg nagyon sok embernek is benne van, nem csak a saját belső munkám, mert ha úgy veszem, általános iskola 7.-8. lettek először barátaim, ők elég sokat melóztak ezen, akkor a gimis barátaim végig a gimi alatt nagyon sokat melóztak ezen. Azok a tanáraim, akik nem mindenáron kirúgni akartak, még a Városmérő gimnáziumban is nagyon sokat melóztak ezen. A Berzsenyire már egészen konszolidált tudtam lenni, meg ott kevesebb is volt a harc, vagy a harcos helyzet, vagy engem jobban sikerült ott elfogadni az ottani pedagógus karnak. És aztán tulajdonképpen az egész 20-as éveim évtized, meg a 30-as éveim eleje, az pont arról szólt, hogy ezeket a zsilipeket beépíteni a kommunikációmba, és nem arról van szó egyébként, hogy ma már képtelen lennék bárkinek leharapni a fejét. És arról sincsen szó, hogy ezt adott esetben ne tenném meg. De az biztos, hogy az elmúlt 6-7 év azért nagyon sokat finomított rajtam olyan értelemben, hogy nagyon sok alkalmam volt szembesülni azzal, hogy péklapáttal tarkon baszva még senkit nem neveltek meg jól.
A műsorunk mindig úgy épül fel, hogy az első felében kicsit rólad beszélgetünk, és majd csak a második részben fogunk beszélgetni a Makáros szerelem című filmjéről, amit hoztál. 84-es születésű vagy, és ugye édesapád Mérő László, édesanyád pedig Kovácsházi Éva iparművész, a bátyád pedig Mérő Csaba haddanos gójátékos, ami így egyszerre hangzik nagyon menőnek és nagyon furának. Volt benned nyomás a tekintetben, hogy a családodnak gyakorlatilag minden tagja híres, fontos ember, akinek van ráhatása a világra? Hogy volt benned egy ilyen fajta felismerés gyerekkorodban?
Hát igazából nem tudom, kire gondolsz a fateron túl, aki gyerekkoromban még egyáltalán nem volt ismert egyébként, tehát ő a Vágó István legyen ön is milliómos játékkal lett valamilyen országos ismertség jellegű helyzetben, amiből akkor annyit érzékeltünk leginkább, hogy lett egy szép piros villámpiros Volkswagen Golfunk, illetve hát nekem leginkább volt még a gyerekfürdető kádam, én abban szerettem fürdeni, mert anélkül tudtam ilyen kádas fürdést csinálni, hogy ki kellett várni azt a baromi hosszú időt, ami megtelik akár mindegy. Na és ez a gyerekfürdető kád, ez megtelt gumicukorral, de az egész... Úgyhogy erről nekem leginkább ez az emlékem. És aztán később ez a kamaszkorunkban lett először kérdés, de a Csabát, a bátyámat ez olyan nagyon nem érintett, mennyi? 7-8, én voltam 15, amikor ő elhúzott, akkor 19 évesen elhúzott Japánba, 4 évre, 4 évre? Hát majd legfeljebb lecsesz, ha ezt meghallgatja. Úgyhogy ő nem is nagyon volt ott egy hosszú időszakban, tehát amikor nekem ez kérdés lett, akkor hát ő nem volt híres gólyátékos, a gólról a legtöbb ember nem nagyon tudja, mai napig sem feltétlenül, hogy micsoda. El is mondom, hogy egy japán játék, ami hát úgy képzeljétek el, hogy bonyolultabb, mint a sakk.
Na jó, de azért a sikereit viszont láttad, nem?
Láttam, de nálunk otthon annyira magától értetődő volt a családon belüli szellemi műhely felállás, hogy én otthon nem nagyon éreztem magam se kisebbségbe, se elnyomva intellektuálisan, hanem minket a szüleink mindig ilyen nagyon-nagyon-nagyon partnerbe vettek, de igazából már ilyen totyogós korunkot tevé, velünk sose gügyögtek, mi egyébként nem is hívjuk őket anyának, apának, mert ők sose vették a fáradtságot, hogy egymást így nevezzék meg előttünk, hogy ők Éva, Laci. Mert azt, hogy a tanáraim már kezdték kapiskálni, hogy ki az apám, az mondjuk nagyjából egyáltalán nem érdekelt, vagy mérsékeltem, vagy jó, idegesített, de csak olyan kamaszos lázadással idegesített, hogy mentek ti a francba, tehát ez nem annyira érdekes. Az érdekes, amikor a kortárs közegben ez visszajön, de nekem meg annyira erősek voltak a kamaszkori barátságaim, és ráadásul intellektuálisan is annyira nagyon jó kis csapatban voltam a gimiben, és nagyon megvolt a saját világom, a saját buborékom, ahol az, hogy nekem ki az apám, az egy tény volt. Ja, hát a csávó, aki nem húzza fel az orrát, hogyha a hétvégén ott piálunk, sőt, beszáll esetleg adott esetben ő is. Tehát, hogy...
Nem volt soha egy ilyen árnyékat a gyerekkorodon emiatt?
Nem, ez a 20-as éveimben kezdődött volna, de akkor meg már pont nagyjából addigra már meg is oldottam magamban, és aztán ja, a 20-as éveim végére meg már ez nekem abszolút nem volt egy ilyen.
Itt a gimnázium után szerintem ugrunk egy elég nagyot, és ez az a számomra legérdekesebb dolog, hogy te 2006-tól, hát itt a port.hu-n találtam erre hivatkozásokat, hogy játszottál színészként néhány előadásban, és csak ezután mentél el a MOME-ra. Ez a színészet neked egy ilyen énkereső időszak volt, vagy nagyon tudatosan te színész akartál lenni?
Hát én ezt 6 évig csináltam, és akkor elég komolyan is gondoltam, és voltak jó pillanatai is ennek. Amiért én ezt abba hagytam, az tulajdonképpen egy elég nevetséges ok. Volt egy monodráma szerepem, amiben nagyjából minden megvolt. A próba folyamatban is, a végeredményben is, és a bennem lezajló mindenben is, ami engem egyébként a színészetben érdekelt. És addigra azért 6 év színpad után már azt nagyjából láttam, hogy az ilyen pillanatok milyen sűrűn vannak. Aha. És ott volt igazából egy igazán tudatos mérlegelés, és ott egyébként ki is sasszéztam, per elég viszonylag nem idegen tőlem, hogy akkor sasszézok ki helyzetekből, amikor azok éppen nagyon be akarnak jönni. Lehet, hogy pont azért, mert fölmérem azt, hogy na, hogyha ezen most megyek tovább, akkor ez a következő 5-6 évem.
Megbántad, hogy kiléptél?
Nem. Még azt sem gondolom egyébként, hogyha most nagyon azt gondolnám, hogy ezt folytatni akarom, akkor az egy ilyen teljes képtelenség lenne. De továbbra sem, néha hiányzik, de továbbra sem érzem azt, hogy ezt tudnám olyan szenvedéllyel, vagy olyan többé-kevésbé permanens érdeklődéssel csinálni.
És egyáltalán hogy jött ez az életedbe, hogy te színészettel foglalkozz?
Hát ez nekem már kamaszkoromban ez volt az irányom. Nyertem a József Attila versenyeket, meg én ezt azért nagyon komolyan gondoltam már akkor is, meg pszichiátszoztam is egy idő után. És az egyetemre felvételizést, ezt nem vittem túlzásba, ezt kétszer csináltam, meg egyszer rögtön érettségi után, meg egyszer egy-két évvel később a Bíró Krisztával készültünk fel, és akkor ott volt egy nagyon rövid, viharos körömhegedűs Dékézával, és aztán később még fölmerült ez, amikor későbbi munkák során, hogy akkor lehet, hogy ezt tényleg az egyetemen kéne szentesíteni, de akkor meg már nem láttam a saját helyemet. Hát az egyetemi közegben sem.
Nagy valószínűséggel mi már nem fogunk látni mérővel a által főszerepelt filmeket vagy előadásokat.
Ez a soha, ez egy nagyon erős szó.
A a BM-re felvételiztél, ugye a BA szakon a vizuális kommunikációt, végezted el a Moment Media Design-t, és 14-ben pedig Media Design tanárra avanzsáltál.
Művészettanárra.
2010-től gyakorlatilag mondhatjuk, hogy 2020-ig különböző intenzitással, de szabadúsz szó újságíróként is dolgoztál a Magyar Narancsnál, a HVG pszichológiánál és a VMN-nél. Nekem az eddigi életpályádból azért nagyon furcsák ezek az irányok, mert egyikből sem következik a másik. Hogyan?
Pedig de.
Akkor pedig ezt kérlek fejtsd ki, hogy a színészetből hogyan jött az újságírás?
Eszközöket kerestem, médiumokat végül is. Tehát az, hogy mi a közvetítő eszközöd, vagy a csatornád, az bizonyos értelemben egy ad-hoc dolog. Mert függ attól, hogy mi jön szembe, függ attól, hogy mi jön be, függ attól, hogy mihez van kvalitásod, mihez van érzéked. Nálam tényleg valószínűleg volt az, hogy viszonylag sok irányba volt képességem, amit lehetett fejleszteni éppen, és adott utak adott pontjain mérlegeltem, hogy ez kielégít, vagy sem. De ez inkább ez a mérlegelés alatt egy ilyen intuitív folyamatot értek.
Nem az volt, hogy leültél malmozva a nagy fotelbe, hogy na most
Nem. Én nagyon impulzív tudok lenni olyan szinten, hogyha megvan a flow, akkor baromi nagy energiákat tudok felszabadítani. És ilyen szinten lényegében mindegy is az, hogy ez egy színpadi alakítás, vagy egy általam forgatott kisfilm, vagy egy bármi.
A modellkedés is ennek a része volt?
Nem.
Nem? Az miért nem. Történt?
Ez túl kézenfekvő volt, de kilázadtam magam belőle. Mátyás Jónás, fotós, akkoriban kezdett el fotózással komolyabban foglalkozni, és ő akkoriban a gyerekkori, azóta is legjobb barátnőm, Kovalik Natasa gimnáziumi szerelme volt, Natasa pedig akkor kezdett sminkelni, és én voltam a balek. És amikor Jónás bevitte az ügynökségéhez az anyagot, akkor hát, ja, beszoptam.
Kicsit úgy tűnik nekem, hogy erről nem szívesen emlékszel erre vissza.
Van bennem egyébként egy kis önvád. Mert ez nagy önteltség volt a részemről például, hogy nem voltam hajlandó elutazni azokba az országokba, ahova az akkori kis férjem nem tudott utánam jönni, hogy miért nem éltem én Dél-Afrikában, hogy miért nem voltam hajlandó elmenni Tajvánra, és főleg miért nem voltam hajlandó kiköltözni New Yorkba. Ezek azért valamilyen szinten bosszantó dolgok, hogy mekkora volt az arcod, kisanyám, hogy ezeket nem csináltad meg.
De azért, mert a férjednek akartál ezzel jót?
Nem. Én voltam egy elkényeztetett kis tyúk, aki nagyon nehezen viselte azt, hogy távol van a szerelmétől, és ahova utánam, tehát hogy Párizs oké, mert oda tud jönni ő is. New York nem oké, mert oda viszonylag nehezen fizeti ki az egyetemista büdzséből az ember. Én meg még nem láttam át, hogy...
Ez még a 20-as év elején volt.
Igen.
A 2013-at írunk, és megjelenik a Pornográcia című könyved, amiről... Én nem olvastam ezt a könyvet, csak kritikákat tudtam róla olvasni. A benyomásom azért az volt, hogy nem volt azért ezért egy ilyen kifejezetten nagy rajongás kritikai oldalon. Én találtam egy idézetet Antoni Ritától, aki a nőkért.hu-n írt a te könyvedből, ezt most felolvasom gyorsan, és akkor lesz pár kérdésem ehhez. A szépelgő felnőtt film hagyján, de a dacos gyakorisággal visszatérő fordulat feltehetőleg lázadó gesztusnak számva, az egy jó kis pornófilm, egy kellemes pornófilm megnézése, kifejezések. Továbbá a szerző gondosan több alkalommal utal arra, hogy milyen jót nevettek a felvilágosult pornófogyasztó barátnőivel, az ágáló feministákon, és persze nem felejti el kiemelni, micsoda agresszív propagandába fordult az eleinte úgy, ahogy korrekt nőmozgalom, írta ezt a könyvedről Antoni Rita, a nőkért.
Ezt nem a könyvemről írta, hanem a könyvem bevezetőjéről legfeljebb, mert hogy kizárólag arra tesz itt utalásokat.
Ez egy kiragadott részlet egy nagyobb kritikából.
Ja.
Mielőtt ugye alapvetően a pornográcia ahogy, és mondom, nem olvastam, tehát így kicsit most én szégyellem magam emiatt, de ha jól vettem ki, akkor tulajdonképpen arról szól, hogy a nők hogyan viszonyulnak a pornóhoz, és hogy a pornó önmagában az annak a társadalmi megítélése rosszabb, mint amilyennek mondjuk te éppen gondolod? Ezt hogyan tudnád körbeírni?
Hát nagyon régen írtam ezt a könyvet, tehát mondhatjuk, sőt nem is mondhatjuk, több, mint...
Nyolc éve írtad, ha jól
8 éve jelent meg, de a szövegtörzs részét azért inkább ilyen 10 éve írtam. Egyébként nemrég olvastam újra, és meglepett, hogy kevesebbet változtatnék rajta, mint feltételeztem, hogy milyen lesz ez. Az üzenet, amivel ma is egyetértek, az akkor is az volt, hogy ha bármi jelenséget tabusítunk, akkor a tabusítással lemondunk a jelenség megismeréséről, és hogyha ez a jelenség bárkinek a kárára van, hogyha ez emberi jogi bármilyen szinten sérelmet, hátrányt okoz bárkinek, akkor az ő érdekképviseletéről is lemondunk azáltal, hogy tabusítjuk a jelenséget. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy a pornó rossz pont, akkor nem differenciáljuk semmilyen irányba, nem nézzük meg azt, hogy milyen szintjei vannak, hogy a készítésnek milyen formái vannak. Michel Wilde egykori művész nevén, de egyébként Vadkati úgy fogalmazta meg, hogy nagyon nagy a távolság az alsó és a felső polcos pornó között. Ez akkor még egy adekvát mondat volt, most már ugye nincsenek polcok, csak online felületek. Ma már sokkal cizelláltabb és sokkal mélyebb kérdéseket vet fel a pornó, főleg az online pornó teljes hozzáférhetősége miatt, és mostanra kezd egyébként ennek olyan eredménye lenni, hogy a legnagyobb pornószájtok, tehát a Pornhub is egészen komolyan elkezdett energiát pakolni abba, hogy ne legyen támadható. És ez egyébként a mi munkánknak egy nagyon-nagyon eklatáns eredménye, hogy sikerült valamilyen szinten mégiscsak rászorítani a legnagyobb pornószolgáltatókat, vagy pornó tartalmat forgalmazó platformok, online platformokat arra, hogy komoly informatikai erőforrásokat pakoljanak abba, hogy szűrjék konszenzualitás alapján, hogy a nyilvánvaló jogsértéseket kiküszöböljék, de szerintem az is nagyon fontos, hogy a diskurzus részévé sikerült ezt tenni, akár olyan szinten is, hogy tudjunk ránézni arra is, hogy és miért van az, hogy nevetségesen korán találkoznak a gyerekek pornográf tartalommal, amikor egyébként őket nemhogy nem érdekli, de hogy még csak meg se ijeszti, mert annyira nem érdekli. Tehát, hogy nagyon-nagyon korán előfordulhat ez. Hogyan tudjuk ezt kivédeni? Tehát, hogy az elmúlt 5-10 évben is rettenetesen sokat bonyolódott a kérdés, de nagyon fontos az, hogy tudunk arról beszélni, hogy nem, ha azt hiszi egy szexualitás iránt érdeklődni kezdő kamaszgyerek, hogy a pornó az a szex, tehát hogy a szex olyan, mint a pornó, akkor az például nem csak a lányoknak rossz, és hogyha sajnos mostanra egyébként mainstream-é váló erőszakosabb pornóban látottakat sajátítja el egy fiú, tehát semmivel se rosszabb egy fiúnak mondjuk meghúzni egy lány haját, hogyha még nincsen egy kialakult szexualitásuk, amiben ez belefér, és a helyén van, mert hogy nem a hajhúzással van baj, hanem a hajhúzás helyével és idejével ebben az esetben. Két vakondok egymással próbálkozik is jobbannál, mint amikor két vakondok olyasmit próbál egymással csinálni, ami nem a saját kútfejükből jön. Főleg, hogyha ezzel nem tudnak azonosulni. Tehát, hogy ezt meg tudjuk nézni valódi mélységeiben. Szerintem ehhez egyébként nagyon kellett az, hogy a pornóról dekonstruáljuk a tabut.
Magával a pornóval nem kifejezetten mondjuk az a probléma, hogy eleve egy olyan iparággá nőtt így akár napjainkra, de akár mondjuk a 80-as évekre vagy a 70-es évekre, ahol elsődlegesen férfiak fizetnek egy olyan szolgáltatásért, amiről ennek hatására elképzelik azt, hogy ez nekik jár. Nem arról van szó mégiscsak, hogy maga az, hogy az emberi test árucikké válhat, az tulajdonképpen annak a szociális, kulturális fura evolúciónak az eredménye, amiben mondjuk élünk 2000 éve.
Hogy van-e köze a pornónak a patriarchátushoz?
Például igen.
Hát ez azt jelenteni egyébként, hogy akkor nem is létezhet etikus pornó, van, aki azt mondja, hogy valóban nem létezhet. Én azért hiszek abban, hogy amúgy igen. És egyébként ennek egy érdekes új kinövése az OnlyFans, ahol ugye az történik, hogy a tartalom előállítója saját maga tölti fel a pornográf tartalmat saját magáról, Tehát ennél konszenzuálisabban nehezen lehetne ezt csinálni, és ugye csak fizetősen lehet hozzáférni. Tehát azért szerintem a pornófogyasztás kultúrája is sok, tehát nem azt mondom, hogy ez egy széles körben jellemző az, hogy az etikus pornó kritériumait az egyszeri fogyasztó szem előtt tartaná.
Valószínűleg nem tartja.
Valószínűleg nem tartja, de az, hogy pusztán a tény, hogyha létezhet etikus pornó, akkor azért az már egy picit nyit ezen az ollón, hogy akkor hogyan tárgyaljuk ezt a kérdést. Mert vannak olyan elvágólagosan eldönthető kérdések, emberi jogi szemlélettel eldönthető kérdések, hogy a halálbüntetés az például tuti nem oké. Nemi erőszak az például tuti nem oké. A gyermekbántalmazás az elég tuti nem oké, és a rasszizmus sem az, meg a homofóbia. Tehát ezekben azért így a kultúrkörökben van egy konszenzus mégiscsak. Az, hogy például pornóban szerepelni, az lehet-e önrendelkezés része, tudatos önrendelkezésé akár, az már egy egyel bonyolultabb kérdés. És ahol nem lehet ilyen nagyon-nagyon elvágólagos, egyszerű igeneket meg nemeket mondani, ott szerintem nem is szabad.
Akkor ott alakulnak ki a tabuk tulajdonképpen?
Ott alakulnak ki a tabuk, mert az, hogy embert nem ölünk, az vannak a jó tabuk. Nem ölünk embert, nem erőszakolunk nőt, nem verünk gyereket. Ezek legyenek is tabuk, mert hogy ezek legyenek azok a társadalmi közös minimumok, amiken nincs vita. De azon, hogy én mondjuk itt egy emberi jogvédőként, hogy én holnap, ha úgy döntök, hogy én már pedig pornózni akarok, akkor az az én önrendelkezésem-e, az egy kérdés, az, hogy ezzel milyen hatást gyakorolok a környezetemre, a társadalomra, milyen üzenetet közvetítek, az egy következő kérdés, ami meg már baromi sokat lehet vitatkozni, az olyan, mint hogy a prostitúció szexmunka vita, nagy emberi jogi szervezetek, például az Amnesty International is azt gondolja, hogy különbséget kell tenni prostitúció és szexmunka között. Gyorsan elmagyarázom, a prostitúcióban nem csak a kliens és az, aki szolgáltat, vesz részt, köznyelven strici. Van itt több kritérium, aminek teljesülnie kell, de hogyha ezek a kritériumok teljesülnek, és kimondható az, hogy valaki az önrendelkezése mentén hozott egy tudatos döntést, akár a következményeket is mérlegelve a saját életéről, akkor ott már egyel nehezebb belenyúlni abba, hogy akkor megmondom ennek az embernek, hogy ez így oké vagy sem. Ugye mindig az a kérdés, hogy árt-e vele másoknak? És akkor itt jönnek be azok az erkölcsi viták, amikről már tényleg hosszan lehet vitatkozni, és kell is vitatkozni, mert a szemléletformáról vitatkozni, tabusítani nem szabad.
Tabu feloldásának szándékát, ezt például te be tudod vinni a nem tehetsz róla, tehetsz ellene munkájába, vagy kifejezetten ez is a munkának a célja?
Hát hogy a viharban-e? Persze, hogy ez is a célja.
Privát vetítő egy független, saját gyártású podcast. Fontosnak, érdekesnek, vagy egyszerűen csak szórakoztatónak találod, amit hallasz, kérlek támogasd a műsort a Patreonon, stílszerűen egy hallgatói mozi egy árával. Következik a második rész. Folytatódik a privát vetítő, ahol Mérő Vera a vendégünk. És az 1971-es Szerelem című filmről fogunk beszélgetni, amit Makkáról rendezett, és amiért ugye Cannes-ban például megkapta a zsűrik díját.
Érdekes, hogy akartam-e volna erről a filmről beszélni, hogyha amikor pár hónappal ezelőtt megkérdezted, hogy mi lenne a film, amiről én beszélnék, hogyha ha közben nem megy el Törőcsik Mari. Most egy picit azért ilyen fura, hogy ilyen újra, vagy éppen nagyon aktuális lett a film emiatt, meg egy kicsit zavarba is ejtő így beszélni róla, mert egy kicsit ilyen másképp van egy ilyen friss
vonatkozás.
Igen.
Mikor és hol láttad ezt a filmet? Emlékszel erre?
Kérdés kiváló. Először mikor láttam?
Fogalmam sincs. Akkor ez így mindig élt veled ez a film már.
Olyan, mintha igen, mindig is. Azt tudom, hogy a polcon a jelenetek egy házasságból, és a szerelem egymás mellett voltak, az északi sarkör szerelmesei között, de mind a három filmet annyira különböző időpontokban láttam, és a DVD-k is olyan különböző időpontokban, sőt, szerintem ezt nem is DVD-ről láttam először, szóval
passz. Ez már a házasságomban volt.
Ez azért egy nagyon érdekes film szerintem, mert nagyon sokszor az hangzik el róla, hogy ez egy korszakos, egyetemes film, ennek az üzenete az a mai napig velünk tud élni.
Hogy jelen idejű a film, ezt ugye mondják is róla, sőt, azt hiszem, konkrétan ezt, hogy jelen idejű, ezt mondták is róla.
Hát sok jelző van, ami
hogy
arra
érvényes, az biztos.
Na, de miért érvényes ez most?
Hát egyrészt olyan egyetemes, de amiről eddig beszélgettünk, szövetség, emberi kapcsolódások, mélységei, minőségei, mozgatórugói, ezek kapcsán olyan örökérvényű igazságokat fogalmaz meg, hogy automatikusan érvényesnek kell lennie. De az egy nagyon jó kérdés, hogy a viharba történik meg, hogy tényleg ennyi idő után 50 éves a film, kereken 50 éves a film, igen. Tényleg ez nekem most esik le ebben a pillanatban, hogy kereken 50 éves a film, hogy egy picit se lett poros. Én nagyon sok kamaszkori, gyerekkori óriás kedvencemet újra néztem az elmúlt pár évben, amikor ugye már a játékfilm nézés helyett a sorozat nézés veszi át, és nem azért, mert igénytelen lesz az ember, hanem mert a sorozatok kezdenek olyan jók lenni. És ugye nagyon más a tempó, nagyon más a történetmesélésnek a dinamikája napjainkban, és nem lett poros egy picit sem. Mondjuk a Vera Vityilova százszor szépek, imádtam kamaszkoromban, egy-két éve megpróbáltam újra nézni, és leszámítva pár ikonikus kedvenc jelenetemet, hát lerágtam a csuklómig a kezemet az unalomtól és a portól, és hogy tényleg durva az, hogy a szerelemre egy mákszemnyi por nem került. Lehet, hogy egy picit lassúnak érződhet, én nem akarok a mai mondjuk kamaszok nevében nyilatkozni, de szerintem, hogyha bevinném ezt egy gimnáziumi filmklubba, akkor kb. Azt váltanák ki, mint az én kamaszkoromban, vagy bármikor.
Bennem felvetődtek kérdőjelek, hogy ez valóban így van-e, hogy ez a film ma 2021-ben, ez mennyire állja meg a helyét, vagy mennyire tudunk vele azonosulni?
Én nagyon elfogult vagyok. Kezdem onnan, hogy a személyes viszonyom az nagyon régre datálható. Én nekem a kamaszkoromban voltak mai napig azok nagy emblematikus szövegeim, ezekre van is egy külön szavam, válságirodalomnak hívom ezeket. Ezek azok, amik adott ponton, bizonyos élethelyzetekben mindig megvan, hogy mikor melyik, bármilyen szarból kihúznak. És a nagy szövegeim közé tartozott a Déri Tibor szerelem.
Című novellája,
igen. Sőt, még az is megtörtént, hogy bár a szóbeli érettségit ezt megszívtam, mert nem tudtam elmondani a 20-30 József Attila verset, amit még fel is építettem repertoárban, hogy mondom el, mert a rohadt görög drámákat húztam, na mindegy. De az érettségi tétel az a Déri Tibor szerelem volt. Pont ma jutott eszembe, hogy milyen szép is lenne visszaolvasni azt az eszét. És hát aztán nagyon hamar láttam a filmet, és nekem van egy nagyon súlyos herótom az irodalmi, főleg a számomra fontos irodalmi szövegek filmes adaptációitól. Erre kimondottan erős például a Virágot Algernonnak, bármikor kikergethető vagyok a világból általa. Na de hát a szerelem az nem ezek közé tartozik.
A Szerelem című film az Déri Tibornak két novellájának a mashupjából készült el. Az egyik maga a Szerelem című novella.
És a két asszony.
Így van.
Ha jól emlékszem, egyébként érdekes, hogy 64-ben gyúrta össze a kettőt?
Hát akkor kezdtek el ezen gondolkodni egyáltalán.
És akkor ebből 70-re lett film.
70-re lett film, és 71-ben jelent
meg. Hát január, még
igen. És az az érdekes szerintem nagyon, hogy a Két asszony című novella az ráadásul, ami ugye a fő cselekménye a filmnek is, hogy a fiatal feleség az anyósát ápolandó kamuleveleket ír a férje honlétéről, és falaza a egyébként börtönben lévő férnek.
Politikai elítéltnek.
Ez egyébként magának Déri Tibornak a története, tehát hogy ez neki egy személyes sztoriát írta meg, és az, ami szerintem nagyon érdekes ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy az, hogy filmnyelvileg milyen, abban én nem is feltétlen akarnék most
belemenni.
Igen. Viszont nagyon érdekesen mutatja be férfi és nő szerelmét úgyhogy ők egyébként majd, hogy nem az utolsó negyed óráig nem is találkoznak a filmben. Szerinted...
Az utolsó 5 percig?
Nem, ott... ja, de tényleg az utolsó 5 percig nem is, igen, valóban. Az utolsó 5 percig nem is találkoznak a filmben, és annyira fura, hogy megnéztem egy Makkáról interjút, hogy ő mit mondott a saját filmjéről, ezt most megint hosszan fel fogom olvasni, csak utána teszem fel a kérdést, ne haragudj. Így nyilatkozott Makkáról a vetítés utáni időkről. Mikor vége lett a vetítésnek, nem nagyon szólt senki semmit. Végig sétáltunk a filmgyár esti csendes udvarán, vártam, hogy valami majd mondva lesz, 2-3 hétig nem történt semmi. Én kezdtem ugyanazt érezni, hogy itt valami nagyon be lesz tiltva, 2 hét alatt az történt, hogy a pártközpontban megmutatták a filmet az illetékeseknek a legfelsőbb szinteken, és az derült ki, hogy a történet majdnem minden családban előfordult. A politikusok, akik bent ültek a különböző börtönökben, ezek valahogy még mindig nem tartottak ott, hogy ezzel a dologgal szembenézzenek, de azok az asszonyok. Ez a film ezeknek a nőknek a becsületéről, az odaadásáról, kitartásáról, ragaszkodásáról, hitéről és tisztességéről szól. Ezek az asszonyok egész egyszerűen fellázadtak a politikus férjeik ellen, és addig gyilkolták és szívták a vérüket, és addig macerálták őket, míg ezek fejet nem hajtottak az asszonyok igaza előtt, és azt mondták, hogy na jó, menjen a film. Ezt állította Makkáról, hogy ez tulajdonképpen a pártközpontban lévő férjek feleségei nyomására jelenhetett meg mégiscsak ez a film. Én ezt inkább gondolom amúgy legendának, vagy egy ilyen...
Szép legenda.
Egy nagyon szép...
De az igaz egyébként, hogy kísértetiesen hasonló történetek kellettek, hogy legyenek, mert még az én közvetlen környezet, anyukám legjobb, legrégebbi gyerekkori barátnőjének a családjában egy az egyben, de pontosan ugyanez a történet ugyanígy megtörtént.
Szerinted ez a történet ma napjainkban megismétlődhetne?
Ebben a formában? Vagy...
Akár apróbb módosításokkal. Tehát, hogy
mennyire... Az emberi gesztus az természetesen megismétlődhető, sőt, még azt se gondolom egyébként, hogy a két asszony rész az feltétlenül egy... Tehát az, hogy honnan jön ez a hozzáállás egy másik emberhez, az ő fájdalmához, vagy az ő megkíméléséhez a fájdalomtól, ez nem feltétlenül közvetlenül szerelemfüggő. Tehát nem, az ember nem csak a szerelme anyjáért tenni ezt meg, hanem szerintem te is, én is megtennénk ezt akár a legjobb barátunk anyjáért is, vagy az is lehet, hogy bárkiért, hogyha ott van az orrunk előtt és a kezünkben a lehetőség, hogy humánusan járjunk el, és megkíméljünk valakit a borzalomtól, a személyes tragédiától. Ami itt a szerelem, az inkább az, hogy honnan jön, hogy mi történik, mik azok a belső folyamatok, amik ezt kísérik. Tehát nem maga a gesztus az, ami a szerelemből fakad, hanem ami ezt körülöleli. És inkább nekem a filmben a szerelem szál az, amit Törőcsik Mari gyönyörűen, tulajdonképpen csak mimikával és nagyon finom eszközökkel mutat meg, hogy ő hogyan fordul a távol levő felé, hogy hogyan fér ebbe bele az, hogy haragszik rá, hogy meg tudná folytani, ki tudná kaparni a szemét, hogy lehetett ilyen hülye. És közben az a megingathatatlanság, vagy hogy föl sem merül a megingás, az, hogy nem, az nem egy eldöntendő kérdés, hogy megvárom-e, hiszen azt azért látom, hogy akármilyen hülye is volt, nem azért nincs itt, mert nem akar itt lenni, úgyhogy természetesen az ember megvárja. De hogy ezek a egyébként tényleg elképesztően szépen ábrázolt belső folyamatok azok, amik itt megmutatják azt, hogy mi az, hogy szerelem.
Picit még így rágnám ezt a politikai kérdéskört, mert az jutott eszembe, hogy ma befolyásolhatja a politika két embernek a szerelmi életét, akár ilyen módon, és most nagyon adekvát lenne mondjuk a szivárvány családok helyzetét idehozni a gyerekvállalással kapcsolatban, de mondjuk egy heteroszexuális pár életében a politika helyezze nyomást szerinted ma az emberre?
Hát, mivel szépen magyarosan mondva deal breaker is lehet, ezért viszonylag adja magát a válasz. Persze, hát családok szakadnak szét politikai megosztottság miatt, barátságok bomlanak fel, hát miért éppen a szerelmi kapcsolatokra ne lenne ez kihatással. Bár én
tudok nem egy olyan párról, sőt még nagyon ismertről is, akik évtizedes házasságban, szerelemben élnek, az egyik Fidesz szavazó, a másik bármi csak nem a Fidesz szavazója, és megoldják, egyszerűen nem beszélnek politikáról. Én nem tudom, hogy csinálják egyébként, de megoldják.
A te életedben volt hasonló helyzet, amikor...
Olyan volt, hogy valami emiatt nem alakult ki, mert annyira élesek voltak az ellentétek, annyira áthidalhatatlanok, hogy egyszerűen nem. Viszont volt arra is példa, hogy nagyon is áthidalhatónak bizonyultak, mert azért a közös minimum az nagy úr, tehát hogyha nagyon fontos alapvetésekben megvan a közös mag, akkor azért arra lehet építkezni. 2021-ben azért nagyon-nagyon éles elvágólagosságok vannak, tehát akár azon a szinten, hogy te hogy vagy képes még mindig. És én ezt iszonyatosan aggasztónak tartom, és tulajdonképpen baromi ijesztőnek, és hogyha én valamitől félek, vagy bennem valami félelmet okoz, akkor ez a megosztottsági szint az az, amitől én tényleg ludbörösen tudok félni.
Már most konkrétan arra gondolsz, amikor két egyébként egymást szerető embert, vagy akár nem is feltétlenül kell, hogy szeressék egymást. Nem két...
Amikor egy külső tényező akkora szakadékképző tud lenni, és ez a külső tényező ez nem az, hogy megöltem az anyádat, hanem tulajdonképpen egy közéleti kérdés, egy hétköznapi életünket érintő kérdés. Tehát nem ilyen extremitások, mint a megöltem az anyádat, hanem kb. Bemegyek a szavazófülkébe, és hova húzom. És amikor, tehát, hogy amikor ez tényleg váló ok lehet akár, azért az szerintem egy társadalomnak nagyon jó lakmusza, hogy hol áll abban a társadalomban a demokrácia, vagy akár egyébként az össznépi szolidaritás.
Van egy jelenet a filmben, amikor Luczát, ugye Törőcsik Mari által alakított Luczát behívják az igazgatói irodába, és hát ott hallgatja egyébként azt, hogy milyen hírek vannak ott körülötte a világban, majd egy nő behívja az igazgatói irodába, és utána már csak azt látjuk, hogy nem látjuk magát az igazgatóval való beszélgetés, csak azt látjuk, hogy hát elveszítette.
Batyog az utcán.
Igen, elveszítette.
Hát ezt nem látjuk, hogy elveszítette, azt látjuk, hogy lehajtott fejjel batyog az utcán, és tulajdonképpen az a gyönyörű, hogy a Törőcsik Mari ezt annyira jól csinálja, hogy a vádliában ott van, hogy kirúgtak.
És ezt akartam kérdezni, hogy milyen eszközei vannak ma egy nőnek egy ilyen helyzetben, amikor nem biztos, hogy azért rúgták ki, amiért egyébként vélhetően kirúgták az illetőt. Akár például azért, mert politikai érintettsége van. Azért szerintem...
Ilyen történik.
Igen, tehát hogy azért ez egy mindennapos velünk élő probléma, hogy akár csak az, hogy nem mersz posztolni a Facebookra.
Az öncenzúra pont a napokban volt téma a beszélgetéseimben, magánbeszélgetéseimben, hogy na jó, apámmal vitatkoztunk erről egy tervezett írása kapcsán, hogy meddig terjed a számon kérhetősége az egyéni felelősség szintjén az egyszeri választópolgárnak, és az én álláspontom az az, hogy egy olyan szituációban, élethelyzetben, amikor tulajdonképpen már nincs olyan ember, akinek a szűkebb, tágabb környezetében lett volna példa arra, hogy valakit mondjuk egy Facebook lájkja miatt eltávolítottak az állásából, akkor ez a fajta nyílt felelősségvállalás egész egyszerűen nem számon kérhető, mert amikor az embereknek az elemi egzisztenciájukat kell félteni, persze van az a cselekvő 5%, meg az a egyébként akár millió és egy okból független, aki megteheti, vagy képes megtenni azt, hogy szarjon rá. De alapvetően szerintem az átlag embertől ez nem elvárható, és hogyha elvárjuk, akkor pedig olyan frusztrációkat keletkeztetünk, ami biztos, hogy nem orvosság arra, amire szánjuk, hanem inkább csak olaj a tűzre.
De ezek közé az emberek közé tartozol, akik felvállalják a véleményüket? Minden esetben?
A személyes véleményemet nem vállalom fel minden esetben, mert az oda való, ahova való, a baráti borozós asztalok fölé. Adott esetben persze lehet, hogy mondjuk egy ilyen beszélgetésen azt mondom, hogy a személyes vélemény, de akkor mindig aláhúzom, hogy ez a személyes véleményem, tehát válasszuk szét a szakmai és a személyes véleményt. De az, hogy én a szakmai véleményemen vállalt és vitt ügyeimmel, témáimmal kapcsolatban bármilyen öncenzúrát vagy véleménymódosítást alkalmazzak, az kizárt. De hát nekem ez a hitelességemnek a kulcsmotívuma, tehát abban a pillanatban, hogy ezt egyszer megcsinálom, nagyjából minden, amit eddig felépítettem, az kuka is. én azt érzem, hogy ez egy vállalható dolog, hogy a család az család, és hogy minden rendelkezésemre álló eszközzel, ahol lehet ezt elmondom, az ATV civilapályámba is a család az család mozgóan megyek, viszont emellett szerintem egy legitim dolog elmondani Varga Juditnak azt, hogy az áldozatvédelemben szerintem mit kéne csinálni. Ez ügyben akár vele egyszer, kétszer, többször találkozni, az államtitkáraival akár rendszeresen leülni, egyeztetni, ha ennek az az eredménye, hogy jó, nem csináltátok meg az isztambuli egyezmény ratifikálását, akkor ha viszont megvan a szándék, hogy csináljatok valami még annál is jobbat, akkor ki vagyok én civilként, hogy ne adjak tanácsot Magyarország legitimen megválasztott kormányának, mert abban a pillanatban, hogy ezt nem teszem meg, már nem civil vagyok, hanem politikus.
Tehát akkor te magyarán a politikai állásfoglalásodat tudatosan nem viszed be ebbe a közegbe?
Hát valószínű, hogy engem viszonylag kevesen vádolnának azzal, hogy a kormánypárt törzsszavazója vagyok, és ez nem is baj, mert itt az, hogy ezzel nem vádolnának sokan. De nekem az elmúlt évek tanulási folyamat, főleg beszélgetés korábbi pontján említettem, hogy a diplomáciai készségeim fejlesztése azért is volt fontos, hogy a saját szerepemet tudjam azt szerint vinni, ami a vállalt szerepem. Tehát, hogyha én itt elmérőverásítanám a tevékenységemet, és előtérbe tolnám a személyes véleményemet, akkor abban a pillanatban alkalmatlanná is válnék arra, hogy bármilyen elnyomott csoport érdekében fellépjek.
Nekem egy nagyon ilyen, hát hogy mondjam, így a szívemet megmelengető jelenet, az nagyjából pont a filmnek a legeleje, amikor mi nézők először látjuk azt, hogy Luca és a mama miképp viszonyulnak egymáshoz, és már ott nagyjából egy pár perc alatt kiderül, hogy ez két olyan ember, aki két nagyon különböző világból jön. Ugye Luca vidéki, nagyon pimasz, de közben tanár és értelmiségi, és egyébként...
Első generációs értelmiségi. Ugye találkozunk Luca anyukájával is, akiről ugye kiderül, hogy vidékről látogatja meg a lányát, egyszerűen józanul gondolkodik, és olyan, tehát az a vicces, hogy a saját anyjával Lucának legalább akkora a kontrasztja, mint az anyósával.
Uh-huh. És hát itt van ezzel szemben az anyósa, aki nagypolgári családi háttérből jön, elég konzervatívan gondolkodik, ráadásul özvegy, mert a férje is meghalt, ráadásul a kisebbik fia is meghalt valamelyik háborúban, és nekem az a gyanúm, amikor látjuk ezeket a néha emlék, néha fantázia képeket, hogy ez mintha a demenciának lenne valamilyen korai
stádium. Ezek emlékbetöréseknek tűntek nekem inkább.
Igen, de én nem tudom, hogy nekem miért a demencia jutott eszembe, talán pont azért, mert ez egy ilyen klasszikus időskori betegség. Azon túl, hogy mind a ketten szeretik ugyanazt a férfit, csak ugye egy másik minőségben, őket összetartja-e valami? Van-e ezen kívül egymáshoz bármi közük? És hogy ha igen, akkor mik azok?
Hát az önmagában egy nagyon-nagyon erős összetartó erő tud lenni, nagyon máshonnan érkező és nagyon különböző emberek között is, hogy ugyanazt az embert szeretik. Én ezt a saját életemben is több alkalommal láttam, hogy például az én anyám és az aktuális szerelmem között milyen mélységű kapcsolatok bontakoztak ki, és hogy abban egyébként milyen szép szerepe volt annak, hogy a kis hülyét azt úgy együtt bírták szeretni ezekben az időszakokban.
Ez te lennél az.
Ez lennél, ja, igen, ez lennék én. Szóval ezek szerintem eleve nagyon gyönyörű emberi kapcsolódások, amikor valaki egy harmadik személy közös szeretete köt össze, ez szerintem gyönyörű dolog. És az, hogy erre hogyan pakolódnak rá akár az évek során, az, hogy mi nem választottuk volna egymást, sőt, ha minket leültetnek egymás mellé a fürdőben, akkor valószínűleg nem sok mondatot váltottunk volna, de hogy ennek ellenére hogyan tudnak nagyon mély kötődések és kapcsolódások, és akár bajtársias szövetségek kialakulni.
Na, és Luca és a mama között van ilyen? Tehát, hogy,
hát hogy ne lenne?
És mik lennének ezek szerint?
Egymást tartják életben, és ez egy, az a gyönyörű egyébként, hogy nagyon sok szuperlatívuszt használok, ez egy kicsit ciki, de az előre bocsájtottam a rendkívüli elfogultságomat, úgyhogy azt hiszem, hogy ez...
Figyelj, ez a te kedvenc filmedről szól ez a műsor, úgyhogy egész
szóval, nyilvettem. Hogy én azt szeretem nagyon-nagyon-nagyon ebben a filmben még, hogy
hogy itt nem csak a, tehát rá első blikre talán felületes nézéssel úgy tűnik, mint hogyha itt Luca életben tartaná az anyósát a kis folyamatos akcióival, de nem, ez a két nő egymást tartja életben. És nagyon sok momentum van, amikor, hogyha figyelsz, akkor látod, hogy nem csak Luca kérdezi azért az anyósát, hogy felevenítsen jeleneteket, emlékeket a múltból, hogy ezzel könnyítsen rajta, hogy jó emlékeket hozzon be, hogy szép, tehát ugyanezt csinálja vele az anyósa. Ugyanezt, csak ha lehet még, tehát Luca ezt átlátszóan csinálja. Valószínűleg azért is nagyon könnyű nézőként ezt egyből kiszúrni, mert ő baromi átlátszó a dolog. Egyrészt szerintem egyébként felismert a másik oldalon, hogy mi történik, vagy pillanatokra felismert, nem mindig és nem egységesen, de azért pillanatokra igen. Tehát azért lelkeméje mindenki tudja itt, hogy életben van tartva, illetve nem vagyok benne biztos, hogy Luca is kiszúrja azt, hogy helyenként ő is kap ilyen segítségeket a másik oldalról, amik egyébként adott esetben akár őt is ugyanúgy a felszínen és életben tartják.
Nekem végig az járt a fejembe, hogy olyan, mintha ez a két nő dacára a társadalmi státuszuk különbözőségének, igazából mind a kettő felnéz a másikra, csak ugye itt nyilván azon, az életben tartáson túl ez talán már úgy kevésbé olyan egyértelmű, de az biztos, hogy a Luca felnéz erre a nagypolgári nőre, az egész életére, egyáltalán arra, hogy egy olyan fiút nevelt fel, akibe ő beleszeretett, a mama pedig én nekem meggyőződésem, hogy ő nagyon szereti a Lucának ezt a pimasságát. Ugye ő saját magát kurvázza le a Luca egy ponton, ahol mintha még ott egy ilyen félmosolyos.
Nagy kurva vagyok, mama, nem tudta.
Igen, és az, nekem az volt az a mondat, ami így szerintem nagyon jól elhelyezte ennek a két nőnek a viszonyát. Valószínűleg a Luca magáról ezt más előtt nem mondaná. Nekem van egy ilyen gyanúm, hogy még talán a férje előtt sem mondana ilyet magáról, még viccből sem, de a mamával szemben meg mintha megenged.
Én el nem tudom képzelni, hogy ne mondjon.
Igen?
El nem tudom képzelni, hogy ne mondjon.
És miért nem?
Mert abban a nagyon kevésből, amit közvetlenül rálátunk ennek a férfinők kapcsolatnak a dinamikája. Van benne elbizonytalanító részt, amikor a Darvasnak nem egyértelmű az, hogy vele marad a nő egész éjszaka. Persze értető, hogy miért nem, hiszen távol volt és a többi, de hogy ott azért egy kicsit azt láttam, hogy az ő akarata megtörtebb. Tehát a hite, persze ez más fogva tartottnak lenni, és más várakozónak lenni, mert hogy a másik, aki ugye végül is bizonyos értelemben mégis szabad, vagy legalábbis szabadon mozoghat vele, bármi történhetett az eltelt idő során. Egyébként ez egy picit zavar is engem, hogy ott a végén a Darvas Iván mit bizonytalankodik. Kicsit megcsapkodnám érte.
Meg olyan fura is az a jelenet, nem? Vagy nekem volt egy ilyen furaság annak.
Most már minden éjjel, pedig az milyen szép. De szerintem az azért történik, hogy elhangozhasson az, hogy most már minden éjjel.
Uh-huh. Te hogy látod mondjuk kívülről Luca és István kapcsolatát? Ebből a nagyon kevés jelenetből milyen lehet egyébként az ő kapcsolatuk a hétköznapokban?
Hát az intimitás az kiderül, a szövetség az kiderül, de szerintem azért nagyon, sok ponton nagyon nehéz visszakövetkeztetni. Ami egyértelmű és nem spekulatív, az az, hogy itt egy nagyon-nagyon mély szövetségről van szó. És az egy nagyon izgalmas, és szerintem csak pedzegetés, feszegetés szinten van jelent, tehát nincsenek, nem kapunk konkrét állításokat arról, hogy mekkora gellert jelent egy ekkora szerelemnek és egy ekkora szövetségnek egy ilyen azért mégiscsak aszimmetrikus elszakítódás. Mert hogy aszimmetrikus, ugye, mint az előbb mondtam, hogy az egyik szabadon végül is járhat, kellhet a legalábbis az utcákon, találkozhat olyan emberekkel, akikkel kapcsolódhat, akikkel személyes viszonya alakulhat ki, míg a másik ugye egy eléggé kötött pályán mozog a börtönudvaron.
Bocsánat, szerintem azért ezzel együtt mégiscsak a Luca is valamilyen módon be van börtönözve.
Hát persze, hogy be van, csak azt, amikor az ember egy cellában ül, azt nem látja, hogy a másik milyen élethelyzetet visz tovább, meg abban is biztos vagyok, hogy egy börtöncellában ülni az egy meglehetősen hamar igen beszűkült tudatállapotot eredményez, és egyre tehát hogy ez nem összehasonlítható, az, hogy,
hogyan veszíti el valaki a kapcsolatát a valósággal, és akár a hite hogyan tud meginogni.
A te életedben volt már ilyen Istvánhoz, a filmben lévő Istvánhoz hasonlóan milyen érzett szerelmet férfi iránt?
Az az igazság, hogy én nagyon szerencsés vagyok, mert ez azért velem kétszer azért legalább kétszer-háromszor megtörtént, mondjuk kétszer biztosan. Egyszer férjhez is mentem 20 évesen, és aztán a 20-as éveim közepétől vége feléig is volt egy hasonló kapcsolat, és egyébként ezekért az emberekért szerintem a mai napig is megtenném azokat a dolgokat, amiket akkor megtettem volna, és mondjuk én marha szerencsésnek érzem magam, amiatt, hogy tudom, hogy egyrészt, hogy milyen jól szeretve lenni. Ez egy óriási biztonság az életben, hogy nagyon-nagyon pontos képen van arról, hogy milyen az, amikor jól vagy szeretve.
És milyen az, amikor jól van szeretve az ember?
Azt érzed, hogy folyamatos tiszteletben van tartva az integritásod, az autonómiád, a személyiséged, és hogy a másiknak legalább annyira prioritás az, hogy ezekben te kiteljesedj, mint ahogy egyébként neked is az, hogy ő kiteljesedhessen. És ez lehet az, ami idővel egy biztonságos kötődést eredmény, nem is feltétlenül idővel, nem, ez a nagy szerelmeim esetén eléggé instant történt meg, egy ősbizalom formájában, szerencsés, mert azok ezek szerint nagyon nem sérült nálam gyerekkoromban. És ahogy ez az ősbizalom, ez a biztonságban levés, tehát nem is nagyon cifreznem meg, így konyhapszichológuskodnám túl a kérdést, hanem azt hiszem rövidre zárva, ha képes vagy arra egy kapcsolatban kölcsönösen, vagy képesek vagytok arra kölcsönösen, hogy a másikat egy szinte kibillenthetetlen, vagy gyakorlatilag kibillenthetetlen biztonságérzettel ajándékozd meg, akkor azt hiszem nagyjából amiről mi beszélünk. És itt bizony előfordul, hogy az ember maga elé helyezi a másikat, aztán legközelebb a másik helyez maga elé téged, mert hogy ez a szövetség, hogy együtt mozgunk, együtt működünk ilyen szinteken, és egyébként ennek, tehát ez tényleg baromi nagy csoda ezt megélni, és óriási nagy segítség minden más emberi viszonyulásban, legyen szó egyébként szakmai, hivatalos, informális, baráti, bármilyen viszonyulásról, hogy ha valakivel akár szövetség, nem akár, hanem valakivel szövetségben megtapasztalja az ember ezt a teljes önazonosságot. A Vonnegutnak volt az a formulája, hogy kettőnk nemzete. Igen, ez az egyik fontos ilyen szövegem volt kamaszkoromban az éjanyánk, és ez a kettőnk nemzete szerintem egy nagyon-nagyon jó kifejezés arra, hogy mit tud jelenteni egy ilyen emberi szövetség. És valószínűleg egyébként, hogy nem véletlen, hogy az éjanyánk és a szerelem döbbenet, és a Mester és Margarita őrület, hogy ezek voltak a nagy szövegeim, mi? Na hát, milyen bonyolultan összerakható összefüggések ezek. Szóval nekem az emberi szövetség az egyébként is egy veszőparipám, és ennek a legmagasabb minősége az szerintem kihat a kevésbé mély, az általános hétköznapi életedre is az, hogy ennek a biztonságát mennyire ismered.
Tehát, hogyha valakitől eleve megkap pont a biztonságot.
Az... Hát mondjuk elsősorban például a szüleiddel kezded, és aztán nagyon fontos az, hogy a szüleid mondjuk voltak olyan ügyesek, hogy nem cseszték el nagyon, akkor a következő rizikófaktor az az, hogy jön egy szerelem, és akkor ő nagyon elcseszi, mert sajnos ez előfordulhat. Úgyhogy ez borzasztó nagy lútri egyébként, hogy kibe szeret bele az ember nagyon.
Még egy kérdés jutott eszembe, hogy kiknek ajánlod ezt a filmet?
Mindenkinek, nem tudom. Én nem hiszem, hogy ez egyébként amúgy egy rétegfilm. Pont az benne a csodálatos, hogy lehet, hogy kicsit le kell lassulni hozzá, lehet, hogy kicsit ki kell kapcsolni a mobilt, de az benne a nagyszerű, hogy nem hiszem, hogy ez egy rétegfilm. Mindenkinek, tehát olyan univerzális, hát na, nem ragoznám.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a Privát Vetítőben. Mérő Vera volt a vendégünk, és a Szerelem című filmről beszélgettünk, ami Makkároly 1971-es remek műve. Én Zsóti Rindi Dániel voltam. Sziasztok!
Csókolom. Sziasztok!
Ha legközelebb is szeretnél lelkizni velem és vendégeimmel filmekről és róluk, akkor kövesd a podcastot Facebookon és Spotify-on, és ne felejts el feliratkozni a műsor YouTube csatornájára sem. Ha támogatnád az adást, megteheted a privát vetítő Patreon oldalán egy hallgatói mozi egyárával. A műsor segédszerkesztője Urbán Csilla, a technikai producer Szegedi Márton. A felvétel a Rakva stúdióban készült. Filmezni, aztán lelkizni, jó dolog. Tartsatok velünk legközelebb is!